Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk, és keresünk mennyei édesatyánk a szívünket, írva található a Királyok második könyve 5. részének 9-től 15-ig terjedő verseiben. Hogy a Királyok második könyve 5. részéből, a 9-től 15-ig terjedő versekből miként szól hozzánk Istennek igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok meg. Ezért Naamán elment lovaival és kocsiival, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követelt küldött hozzá, ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott. Elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön elém, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak nevét, azután végighúzza a kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságomból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, az Abanna és Parpar Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak? Azzal megfordult, és haragosan távozott. Szolgái azonban onnan mentek, és így szóltak hozzá, atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár az újszülött gyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs sehol máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Szeretett testvéreim, Koszorús Léna keresztelési Isten tiszteletén, amikor ragaszkodó szeretetre azért gyűltünk össze, hogy téged, mennyei atyánk és örökkévaló Istenünk magasztaljunk és csodáidat hirdessük, te, ki szabadítórunk vagy, azért hoztál ide, hogy a saját szabadításodat mondjad el nekünk, önmagadat, hogy mi higgyünk benned, és üdvözüljünk. Testvéreim, Urunk hozzánk szóló igének történeti kerete egy halálán levő ember, hallottuk a nevét, úgy hívták, hogy Naamán, egy férfi, egy édesapa, tekintélyes hadi és politikai vezető, mert Szíriának volt a hadügyminisztere. Ennek az embernek a csodálatos története ez a, most eddig hallottunk. És ennek a történetnek a színhelye, a Jordán folyója. A Jordán, testvérem, az Isten folyója, a keresség, vagyis a Krisztussal való együtt meghalás jelképe, szimbóluma. És ez a bibliai folyó, ez a földrajzilag is megtalálható folyó sok csodás történet színhelye. Nem meséknek a színhelye, mint az 1001 éjszaka meséje, hanem megtörtént csodáknak a helyszíne. Valós dolog. Az Új Szövetségben keresztelő János csípős posztolcsapás és lángolva perzselő prédikációira az emberek ezrei tódultak a Jordánhoz, hogy ott felvegyék a bűnbánat kerességét. A bűnbánat kerességét. Ne tévesszük össze a mi kerességünkkel. Bűnéket megvalva megkeresztelkedtek azok a bűnbánok, és azt az ígéretet vették a keresztelésükkor, hogy eljön hozzájuk a Messiás. És tényleg eljött hozzájuk a Messiás. Fizikailag. És meglátták őt. És leültek a lábaihoz, és hallgatták őt, Jézus Krisztus. És hittek benne. Aztán együtt szenvedtek vele.
és belepusztultak, amikor látták keresztre feszítve a keresztfát. De harmadnap feltámadt, és ismét megjelent neki. És azt az ígéretet tette, hogy most elküldi a Szent Lelket, tűzzel kereszteli meg őket. És pünköskor ez is megtörtént. Minden, amit mondott keresztelő János, megtörtént. És megteltek Szent Lélekkel. És vallást tettek Jézus Krisztus nevéről. A hallott ige szerint Naamán hosszú unszolások után lépett be csak valahogy nagy nehezére a Jordán vizébe, és megfürdött, ahogy kérte tőle Isten. De a Jordán az a víz is, testvéreim, ahova Isten báránya Jézus az ömön elhatározásából nem unszolásra, hanem az önön elhatározásából ment el, illetve jött el, hogy abban Istenségét magáról letegye. Megüresítse magát attól, és ugyanakkor magára vegye benne és általa a mi bűntől és betegségektől gyötört emberségünket, embervoltunkat, halálra szárt sorsunkat és ítéletünket, és magára vette. Pál apostol beszél erről a tettéről Jézusnak, hogy hogyan alázta meg magát. Krisztus, aki Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, emberként élt, és emberi formájában is megalázta magát, mégpedig a keresztfának haláláig. Rabszolga formát öltött magára, ezért fel is magasztalta őt Isten minden nép fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon. Mennyéjeké, földjeké és föld alattiaké, ahogy hallottuk a prédikációból az előbb. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Úgyhogy az én térdem is meghajlik előtte, a léna térde is meghajlik előtte, a te térded is meghajlik előtte. Lehet, hogy most nem, de egyszer biztosan meg fog hajolni. Mert ennek az igének is hajszál pontosan be kell teljesítenie, nője, mint minden más igének, és hidd el, hogy be fog teljesülni. Biztos lehet szemben. Drága testvéreim, Isten fia egyé válva azzal a Jordánnal, ami magával sodort a világ bűnét, benne a sajátomat is, magára vette sorsomat a keresztfa haláláig, hogy bűneim bocsánatával nekem, nekünk ajándékozhassa maga elégtételét, az ő dicsőségét és az ő sorsát, hogy részesítsen bennünket kegyelméből és a feltámadás dicsőségéből, és az örök élet a miénk legyen, amit az ő közösségében töltünk el. Áldott legyen az ő szent neve. Naamán története az Isten gyógyító életet adó nagy szabadítása egy olyan időben, egy olyan időszakban történt, amiről Jézus a következőket mondta a hallgatóinak, figyeljünk, igazán mondom nektek, hogy sok leprás volt Izraelben. Elizeus próféta idejében, aki ugye a próféta ebben a történetben. De egyikük sem tisztult meg, egyikük sem gyógyult meg, csak a szír Naamán, az idegen. Egy se. Pedig Isten az ígéretet a saját népének adta elsősorban, nem az idegeneknek. És ez a saját népe nem hitt Istenben. De a szír Naamán hitt benne, és meggyógyult. Ne ez legyen a mi sorsunk, drágáim, hanem amikor halljuk az evangéliumot, akkor mi is higgyünk Jézus Krisztusban. Hogy mi is megtisztuljunk, hogy mi magunk is meggyógyuljunk. Amikor Jézus prédikált, Naamánról, erről a szír emberről, hadvezérről, az ő meggyógyításáról Názáretben, akkor a názáretiek megteltek haraggal, és kihurcolták Jézust a sziklára, hogy bedobják a szakadékba. Így köszönték meg Jézusnak, hogy eljött hozzájuk. Mi ne tegyük ezt, drága testvéreim. Ne ezt a sorsot szánjuk az igének, amit hallunk, hanem zárjuk a szívünkbe, és forgassuk a szívünkbe azt, hogy Mária tette, hogy gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére. Mert sok ember Isten igével pontosan így tesz. Meghallja, aztán kiviszi képzeletben egy szakadék szélén, ami ott van a lelke mélyén, de lehet, hogy a szakadék aljában van már, és beledobja oda az igét. Mert azt mondja, hogy ez nem számít. Ez nekem semmit nem jelent ennek a modern embernek. Én már nem hiszek a csodákban, nem hiszek Jézus Krisztusban, nem hiszek Istenben, már nem is vagyok keresztény sem. De boldogabb se lesz semmivel. Csak nyomorultabb, csak még inkább leprásabb. Viszont boldog az, akinek az Úr szabadító és gyógyító neve, akinek az Úr gyógyító neve közel áll hozzá, mert ő benne bízik, és hirdeti az ő csodáit, ahogy ezt mi ma tesszük. Bárcsak mi lennénk ma ezek a boldog emberek, velünk is történne ugyanaz a csoda. Naamán nevének jelentése a következő: szép, kedves, kellemes. De még egy ilyen szép nevű ember is lehet halálos beteg, leprás. És még egy keresztény nevű ember is lehet bűnös, vétkes, és beteg, és tisztátalan. A lepra nagyon találóan a bűn jelképe, a halállal összeszövődő bűn jelképe. A lepra megöli az idegeket. A leprás ember nem érzi. Nem érzi például, amikor elszáradnak a végtagja, és leesnek az ujjai, vagy az óra, vagy a füle. Ez egy szörnyű, borzalmas betegség. És nem érzi. Érzéketlenné tesz a lepra. Nem fáj. Ahogy a bűn sem fáj. Észrevétlen. Ézsaiás sem vette észre, hogy tisztátalan. Ézsaiás próféta nem tudta, hogy tisztátalan. De amikor az Úristen jelenlétébe került, az ő szentséges jelenlétébe, akkor felészlélt, hogy tisztátalan vagyok, mert tisztátalan nép között lakom. És akkor kiáltott, hogy megtisztuljon. És Isten az oltáról vett varázssal megtisztította őt. És alkalmassá tette a szolgálatra. És így vagyunk mi is. Az Isten jelenlétében döbbenünk rá a bűnösségünkre. És az Isten jelenlétében kiáltunk, hogy Isten megtisztítson. És akkor ő meghallgat, és megteszi azt, amit kérünk. És megtisztít bennünket, és meggyógyít bennünket, ahogy ezt a leprás Naamánt is. De nekünk is kiáltanunk kell, zörgetnünk kell, és kérnünk kell, és bíznunk kell. A bűn tehát a bűnbánatban válik fájdalmassá, az ige által, a Jézus Krisztus szentséges jelenlétében lesz láthatóvá és érzékelhetővé mindannyiunk számára. Az nem úgy van, hogy reggel fölkelek, és akkor kitalálom, hogy ma bűnbánatot tartok. Nem így működik. Bár megteheti az ember, csak nem így működik. Hanem úgy működik, hogy az Isten igéje szíven találja az ember, és bűnbánatot tart. És mindezt a folyamatot a kegyelem vezérli le bennünk, és Isten szent lelke. Azért jövünk ide a templomba, hogy halljuk az igét, és bűnbánatot ajándékozhasson Isten általa, és kegyelmet, és megtisztulást, és gyógyulást, és új életet. A leprás Naamán meggyógyulásának a története, bár nem olvastam fel minden részletét, egy kislánnyal kezdődött. Egy kislánnyal kezdődött az ő gyógyulása, akinek a nevét sem tudja. Egy rabszolgává tett lélekről van szó, akit Izrael területéről fosztogató, szír portyázók vittek el Szíria valamelyik rabszolgapiacára. Emberkereskedők, embercsempészek. És eladták rabszolgának, ahonnan Naamán családjához került. Abban az időben, testvérem, hát abban az időben, nem sokat ért egy leány rabszolga. Az emberek szemében nem sokat ért. Nem volt könnyű Naamánnak benne, ebben a rabszolga kislányban többet látni, mint egy bugyuta leány rabszolgát. Elmondtátok, kedves szülők, hogy Lénával, aki ma kereszteltetett meg, ti hasonlóképpen jártatok, hasonló dolgokat éltetek meg, mert az orvosok csak is a műszereikre és a szaktudásukra hallgatva a legsötétebb jövőt sorsolták neki. És akkor nektek sem volt könnyű, egyáltalán nem volt könnyű nektek meglátni benne a napként ragyogó nagyságot. Mert hiszen ezt jelenti a neve, hogyha összerakjuk, hogy honnan is származik az ő neve. Mert egyfelől héber eredetű, másfelől görög is. És görög közvetítéssel lett magyar névvé. És ez a jelentése napként ragyogó nagyság. Mert ezt jelenti az ő neve. És az ő élete is ezt jelenti. Mert az édesanyja méhétől kezdve Krisztus Urunk dicsőséges napjáról beszél. Áldott legyen az Isten. Ezért áll a meghívón, a keresztelési meghívón a Jeremiás prófétától való idézet. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Csodálatos ige. Csodálatos útra való minden ember számára, számomra is. Minden bizonnyal jól bántak ezzel a rabszolga kislánnyal Naamán házában. Honnan tudjuk ezt? Mert amikor ez a kislány látta a családja szenvedését, gazdája halálos, kimenetelű, gyalázatos betegségét, és a család miatta való nagy szomorúságát, akkor vigasztalni kezdte ezt a családot. És ezt mondta, vajha, bárcsak, az én gazdám szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt a bélpokrosságából, a leprásságából. Bárcsak így tudnám beszélni a gyülekezeti életünkről, a Krisztussal való közösségünkről. Hogy aki eljön ide, azt mondja, hogy itt találkoztam Jézussal. Itt Jézus szólt hozzám. Bárcsak idáig eljutnánk. Milyen csodálatos bizalom ennek a gyereknek a bizalma. Igaz, tele van hiányosságokkal és valótlanságokkal. Mégis igaz és Istent dicsőítő hit. Egy olyan hit, amit Isten felvállal és igazol. Természetesen együtt a kislánnyal. A kislány nem tudja a proféta nevét, még a nevét sem tudja. Nem tudja, hogy a profétát nem Samáriában találják, mert nem ott lakik, mert a profétát Samáriában nem szeretik. Nem fér meg a király és a proféta egy városban. Nem szeretik. Aztán ez a legdurvább. Hát honnan beszél? Hogy egy zsidó meggyógyítja az ellenségét. Honnan veszi egy olyan ellenséget, aki tud arról, hogy portyázó csapatok átmennek Izrael területére, fosztogatni, gyilkolni, embereket elrabolni és rabszolgává tenni. Honnan feltételezi ez a kislány, hogy ennek ellenére mégis egy zsidó meg fogja gyógyítani ezt az idegent, aki még ellensége is. Honnan veszi? És igaza lett. A kislánynak lett igaza. Mert Naamán meggyógyult. És tudjátok miért? Azért, mert olyan hite volt, ami minden akadályon túllátott. Ezelőtt a hit előtt semmi akadály nem volt, még az sem, hogy egy zsidó az ellenségét kell meggyógyítsa. Még az sem. Mert Istenre nézett. aki mindezekkel mit sem törődik, ha meg kell dicsőíteni az ő szent nevét. Ennek a néptelen kislánynak a hite minden akadályon keresztül Istent látja, és nekünk is erre a hitre van szükségünk továbbra is, hogy minden akadályon keresztül, legyen az betegség, baj, halál, gyász, bármi akadályon keresztül, Istent lássuk, Jézus Krisztus látjuk. Az Urat, aki előtt nincs semmi akadály, aki bármit megtehet, aki minden bizonnyal szereti az ő gazdáját, a diány gazdáját, ezt a Noámánt, és minden bizonnyal téged is szeret, ugyanúgy szeret, mint Noámánt. És készségesen meggyógyít, és megtisztít, ha hozzá jössz. Ha mész Jézus Krisztushoz. Ő azt mondta, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Erre lehet építeni. Ő befogad, mert ő azért jött, hogy téged üdvözítsen, és ő ezt megteszik. Bárcsak én is ezzel a bizalommal tudnék közben járni a szeretteimért, mint ez a kislány Noámánért, mert szükségünk van erre a hitre. És add Uram nekem is ezt a bizalmat. Vállalj engem is. Igazolj engem is. Legyen ez imádságunk valamennyiünknek. És legyünk mi ez a kisleány, akinek a hite elindította Noámánt a gyógyulás útján. Akinek hitére mások elindulnak Istenhez. Akinek hitére mások is elindulnak Jézus Krisztushoz. És Jézus Krisztus pedig megtalálja őket, megragadja őket, és beviszi őket az örök üdvösségbe. Ez a feladatunk, ez a gyülekezet feladata, ez a szülőknek a feladata, a nagyszülőknek a feladata, a keresztszülőknek is feladata, a mindannyiunk feladata, hogy így higgyünk Jézus Krisztusban. Ebben segítsen minket az Úr. És nem csak, drága testvéreim, nem csak Jézushoz elindulnak el az emberek ezáltal a hit által, hanem egymás felé is. Egymás felé is. Ez nagyon fontos. Én nagyon szeretem az apósomat és az anyósomat. Nagyon áldott lelke. A feleségem mesélte el, mondta el, hogy az édesapja szülei tiltották a házasságokat. És ez odáig ment, hogy kizárták az örökségből apósomat. Az ő nagyobbik fiúkat. És már 10 éves lehetett a feleségem, amikor a család ismét, hogy sikerült, hogy nem, de találkozott. És ott volt a feleségem is. És a nagyszülők akkor megkedvelték őt, és kibékültek. És akkor visszafogadták a fiúkat. Azt gondolom, hogy ez nagyon tanulságos nekünk. És azt gondolom, hogy egy gyermeki bizalom nélkül, amit itt látunk az igében, Noámán nem gyógyulhatott volna meg. És nem indult volna el, és nem győzte volna le azt a sok akadályt, ami előtte állt a gyógyulása útján. De végül mégis legyőzte, és végül mégis meggyógyult. Így indult el tehát Noámán a rabszolga kisleány hitével Samáriába, az Isten prófétájához, majd a Jordánhoz, ahol az Isten embere szavára végre, mikor engedelmeskedett és megfürdött, akkor megtisztult, meggyógyult, és olyan lett, amikor kijött a vízből, olyan lett a bőre, mint a ma született kisgyerek bőre. Itt az ige fürdőjében, ezt úgy értsük, hogy az Isten tisztelet, ahol az ige szól hozzánk, olyan, mint a fürdő. A Szentírás nevezi az ige fürdője. Ez nem víz, hanem mennyei víz. Ez az élő víz. Az Isten élő beszéde az víz. Olyan, mint a fürdő. Tehát az ige fürdője velünk is pontosan ezt teszi, ha idejövünk az igével táplálkozni, az igében megfürödni, az ige megmos, megtisztít. Megtisztítja a szívedet. És mit mond Jézus? Boldogok a tiszta szívűek. Miért boldogok? Mert ők meglátják Istent. De akinek nem tiszta a szíve, az nem láthatja meg Istent. És mitől lesz tiszta az ember szíve, ha nem attól, hogy megmoshatja őt Isten az ige fürdőjében. És mi most pont ezt tesszük velünk, pont ez történik. Miközben hallgatjuk az igét, megmossa Isten az életünket. És meglátjuk az Istent. És meggyógyulunk. Mert az ige fürdőjében meg lehet gyógyulni, mint itt Noában a történetünkben. Olyan az ember, mint egy edény. Az edényt akkor lehet használni, ha belül tiszta. És amikor az Isten megtisztít bennünket, tiszták leszünk, akkor betölt az ő szent lelkével. Így történik a mi életünkkel is. Ezért szükséges, hogy ragaszkodjunk Jézushoz és az ő igéjéhez. És szeressük az ő igéjét. És szeressünk eljönni az ő gyülekezetébe, őt hallgatni. És ne vessük meg az igét. Ne mondjuk azt, hogy az nekünk semmit nem jelent, nem változik meg tőle az életünk. Lehet, hogy nem történnek nagy változások, de egy biztos. Megtisztul a szíved, és meglátod az Istent. És örök életed van, drága testvérem. Úgyhogy itt az ige fürdőjében tehát pontosan ez történik velünk is. Isten megmos, eltörli bűneinket, megbocsátja a vétkeinket, és mindegy edényt megtisztít és betölt az ő szent lelkével, az ő életével, a Jézus iránti megtartó bizalommal elkezdünk bízni Jézus Krisztusban, és az ő üdvözítésében, az ő üdvözítő szeretetével betölt bennünket, és akkor tudunk egymáshoz is közeledni, Istenhez és az Úrhoz. Ne álljunk ennek ellene. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, hanem fogadjátok be Isten igéjét, és vele együtt az Úr Jézus Krisztus, sőt, az ő hívására ő hozzá siessünk a következő alkalommal is. Ámen. Mennyi édesatyám, amirunk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy idehoztál bennünket az ige fürdőjébe, és megtisztítod a szívünket, hogy meglássunk téged. És nem csak megtisztítasz, de meg is gyógyítasz. Érezzük, hogy erőt adsz, hogy útravalót adsz nekünk, hogy tudjunk harcolni ebben a jelen való gonosz világban, és győzni. És ha elesünk, akkor fel tudjunk kelni a te erőddel. És köszönjük, hogy megbocsátottad a bűneinket. Mert azért jöttél, hogy áldozatoddal magádra vegyed bűneinket, elhordozzad azt, és nekünk megszerezd a kegyelmet és a bűnbocsánatot, és az örök életet. És te ezt megtetted, Urunk. De add, Urunk, hogy mindaz, amit most nekünk megtettél, és nekünk felén kinyújtasz ajándékképpen, bizalommal el is tudjuk fogadni. És mondjuk azt, hogy hiszem, Uram, hogy értem tetted, hogy jogot tartasz az én életemre, hogy mindenható Úr vagy, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Persze, ezen a menjen és földön az én életem felett is. Neked van hatalmad és egyedül jövő. Adorunk, hogy ezzel az alázattal is, és szívünkben tele hálával tudjunk neked engedelmeskedni, szeretni téged, és bízni benned, aki megbíztál bennünk, és eljöttél megszabadítani minket, és üdvözíteni bennünket. Adunk, hogy összekapcsoljon a szívünk a tiéddel, és örömünkben, hálámban mindig ott lehessünk vele együtt, és természetesen egymást is be tudjuk fogadni, és szeretni, mert ez a te akaratod. Így könyörgünk ezért a családért, aki ma elhozta a kislányát, te hozzád, erősítsd meg őket, és vezessed őket, és törzsd be szívüket békességeddel, és örökké való szereteteddel, a te szent nevedért. Amen. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk meg. és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szerelmétől, mely van a mi úrunk Jézus Krisztusban.